ez a sajátos pogácsa. Tehát témánk a Hugsit, és egy nagyon érdekes dolgot mondtál még pedig azt, hogy hát, hogy hogyan használjuk fel ezeket az Európai Uniós pénzeket, nevezzük így költségvetést. Tehát a Magyarország 2021-27-es költségvetéséből, itt most csalok, mert meg kell néznem pontosan a jegyzetemet ebben kapcsolatban, 43 milliárd euró támogatásra már biztosan számíthat. A legjelentősebb ezek közül ez a körülbelül 14 milliárd euró a regionális fejlesztésekre fordítható, ez amit te mondtál, ugye, hogy fejlesztésre kapjuk ezeket. 5,5 milliárd euró a foglalkoztatási és oktatási lehetőségek fejlesztésére, illetve a leginkább sebezhető a szegénység veszélyének kitett emberek helyzetének javítására használható. Hát, hogyha itt megállunk, akkor már rögtön látjuk, hogy itt egy óriási probléma van, hogy mire fordíthatók ezek a pénzek, és hogy ezekben a dolgokban hogy állunk jelen pillanatban Magyarországon.
Igen, én azt javaslom, hogy majd egy külön adásban foglalkozzunk azzal, hogy az uniós pénzeket mire kellene használni, meg mire kötelező használni, de ebben teljesen igazad van, hogy hát itt tulajdonképpen az Európai Unió rászorít minket, hogy olyan dolgokra költsünk, amiket alapvető érdekünk lenne költeni, de nem akar költeni a magyar kormányzat, ilyen a zöld átmenet, ilyen az Oroszországról való energialevállás, ilyen a humántőke megfinanszírozása, szóval ebben neked teljesen igazad van. De hát erre ugye azt mondaná egy kormányzati tisztségviselő, hogy hát ezek nekünk nem alapvető érdekeink, hogy nem tudom, hogy mivel indokolják, hogy miért nem költenek ezekre. Ez egy rejtély, de nem akarnak. Én behoznék két szempontot, ami szerintem muszáj, hogy elhangozzon egy ilyen Hugsit beszélgetésben. Az egyik a miniszterelnök saját érdeke, a másik pedig az a gazdasági modell, amit Magyarország árul, ami én azt emellett érvelnék, hogy ez elképesztően függ attól, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, úgyhogy ha megengeded, akkor ezt a kettőt itt most felvázolnám, hogy szerintem miért...
Legyen. Kezdjük az elsővel.
Kezdjük az elsővel. Mitől nemzetközi tényező Orbán Viktor? Szerintem az a képlet, hogy ő egy uniós kormányfő, akinek vétójoga van Brüsszelben, akinek beleszólása van a brüsszeli döntéshozatalba, méghozzá most már a legrégebben regnáló Európai Uniós kormányfő, tehát hogy pontosan kitapasztalta, hogy hogyan lehet elérni dolgokat, és eléggé ismert, tehát hogy szava van ezekben a döntésekben, ez az egyik oldala a képletnek. A másik oldala, hogy ilyenként járkál a világban, és találkozik, és jó kapcsolatot ápol olyan nemzetközileg elszigetelt politikusokkal, akikkel az Európai Unió többi kormányfője nem nagyon hajlandó együttműködni, vagy nagyon kritikus velük szemben. Ugye a nem nagyon hajlandó együttműködni kategóriájába sorolnám mondjuk Vladimir Putyint, meg még van pár ilyen, a kritikus vele szemben és távolságtartó ott egy nagyon hosszú lista van, tehát már említett Donald Trump, akkor az indiai Módi, a török Erdogán, az izraeli Netanyahu, a szerb Vučić, a Bolsonaro, a Milei, még bizonyos szempontból a Xi Jinpinget is ide lehet sorolni, és még az azeri elnök, szóval nagyon-nagyon, tényleg nem fogom tudni az összeset felsorolni, mert sok ilyen van. Szóval ezekkel Orbán Viktor jó kapcsolatot ápol, és ez a kettő kell, tehát hogy ennek az egyenletnek mindkét oldala kell ahhoz, hogy Orbán Viktornak a nemzetközi státusza az, tehát az, hogy a nemzetközi sajtóban, ha megemlítik Orbán Viktort, akkor mindenki tudja, hogy kiről van, szóval még arcot is tud csatolni hozzá, meg gondolatokat tud csatolni hozzá, ez ebből a képletből adódik. Na most, ugye azért fontos ezeknek a listán lévő embereknek tárgyalni a Orbán Viktorral, mert ezzel ők is be tudják bizonyítani, hogy nekik van kapcsolatuk az Európai Unióval, nincsenek onnan teljesen leszakadva, egy befolyásos európai politikussal bizony ők jó kapcsolatot ápolnak. Jó, kilépne Magyarország az Európai Unióból, akkor óriásit zuhanna Orbán Viktor nemzetközi státusza, én azt szoktam mondani félig viccelődve, hogy nagyjából Észak-Macedónia szintjére zuhannánk vissza, és föl szoktam tenni azt a retorikai kérdést, hogy ki tudja megmondani a Wikipédia megnézése nélkül, hogy hogy hívják az Észak-Macedón miniszterelnököt, mert hogy körülbelül ez lenne a nemzetközi státusza a magyar miniszterelnöknek, hogyha egyébként nem lennék az unió tagjai, sokkal kevésbé lenne fontos a személye. Tehát személy szerint Orbán Viktornak sem érdeke, hogy saját nemzetközi státuszát visszacsökkentse.
Abszolút értem, amit mondasz, és ez az én érvelésemben is az egyik legfontosabb pont, ami lenni szokott ez a képlet. Viszont, mivel a másik oldalt is képviselnem kell, azért és az elmúlt hónapok fejleményeinek tükrében azt kell mondjam, hogy Magyarország nem csak Európai Uniós, hanem NATO tagország is, és ott is elindult ugyanez a fajta viselkedés, de ebben az esetben viszont akkor nem Észak-Macedóniához, hanem inkább Törökországhoz lehet hasonlítani Magyarországot, mert NATO tagországként igen-igen fontos volt, és be is bizonyította ezzel a svéd balhéval, amit itt láttunk az elmúlt hónapokban.
Két fontos különbséggel. Ugye Törökország egy hatalmas ország, geopolitikailag kulcsfontosságú térségben, vagy elhelyezkedéssel, és egy hatalmas hadsereggel. Tehát az Egyesült Államok után a törökök költenek a legtöbbet hadseregre a NATO-ban, és nagyon sokszor küldenek világszerte békefenntartókat, meg különböző manőverekbe hadtesteket. Tehát a törökök ebből a szempontból sokkal fajsúlyosabbak, Magyarország egy kicsi NATO tag, és az is marad. Mert hát amennyire tudom, a NATO-ból azért ki lehet dobni országokat, tehát hogy az is hangozzon el ebbe a beszélgetésbe, hogy az Európai Unióból nem lehet kidobni országokat, mert ugye ez is egy félelem, hogyha nem mi lépünk ki, akkor majd kidobnak minket. Nem nagyon van olyan mechanizmus, én sokszor beszélgettem Európai Uniós döntéshozatallal, joggal foglalkozó emberekkel, szóval az gyakorlatilag a lehetetlen, hogy egy uniós országot kidobjanak. Nem gondoltak erre, amikor megalakították és kifejlesztették az Európai Uniót, hogy egyszer ezzel a problémával szembenéznek. Tehát az unióban nem nagyon tudnak...
Ebből is látszik, hogy mi a filozófiája ennek az egésznek. Hogy
nem ez a filozófiája, az a filozófiája, hogy itt mindenkinek a legjobb érdeke Európában együttműködni a szomszédaival és a többiekkel. Tehát föl sem merült az Európai Unió előre haladása idején, hogy majd lesz egy olyan ország, mint Magyarország. Tehát az unióból nem nagyon tudnak kidobni minket, de szerintem a NATO-ból sokkal nagyobb eséllyel ki tudnak. Tehát hogy a NATO tagság az nem akkora státusz egyébként, mint az Európai Uniós tagság. Szóval azt gondolnám, hogy a magának a miniszterelnöknek sem éri meg, de legalább ilyen fontos, hogy az a modell, amit Magyarország itt árul, tehát mondjuk ugye eddig a német benzines autók gyártása, amerikai elektronika, holland elektronika, stb., és mostanában ugye átállása kínai elektromos autók, német elektromos autók, kínai-koreai akkumulátorgyártás. Ezek nem azért jönnek Magyarországra ezek a cégek, mert a magyar piacot akarják kiszolgálni, és eddig sem azért voltak dominánsan itt, hanem azért, mert Magyarországban van az európai egységes belső piacon, tehát hogy itt nincsenek vámok, kvóták, és amit Magyarországon gyártanak, ezek Európai Uniós terméknek minősülnek. Tehát ugye egy kínai autogyártó vagy exportál Kínából az Unióba, és akkor ugye az történik nagy valószínűséggel, hogy óriási védővámokat fognak rárakni. Ugye láttuk ezt már az olyan ilyen zöld átmenethez kapcsolódó termékek esetében, mint a szolárpanelek, a légszivattyúk, stb., amikor ugye 10 évvel ezelőtt rájött az Unió, hogy a kínaiak sokkal versenyképesebbek ezekben a termékekben, mit csináltak, ráraktak egy csomó védővámat, mondjuk ez se állította meg a kínaiakat, mert ezeken a területeken ennek ellenére dominanciájuk van az Európai Unió belső piacán, de most ugye az e-autók esetében és egy csomó más termék esetében is nagy valószínűséggel jelentős védővámok lesznek, talán még kvóták is, és igazából Magyarország azt árulja, amikor ezeket a befektetéseket ösztönzi, hogy gyertek ide, mi belül vagyunk az Unión, Nem csak az, hogy nem tudom, relatíve közel vagyunk a felvevő piachoz, tehát mit tudom én, 5 órán belül el tudsz jutni Nyugat-Európába a termékeiddel, hanem leginkább azt, hogy meg hát amiket már említettünk, hogy itt alig kell adót fizetni, sokkal gyengébb, alig van környezetvédelmi hatóságunk, lehet szennyezni, alig vannak szakszervezeteink, és így tovább, és így tovább. Állami támogatásokat is kapsz nagyon sokat, persze ez is van, de a fő motivációja a külföldi befektetőknek az az, hogy Magyarország belül van, az Európai Unión belül, az egységes belső piacon belül, és így uniós termék lesz mondjuk a BYD-nak és a CATL-nek az autója, és a koreaiaké is, tehát egy csomó unión kívüli gyártó számára azt árulja Magyarország, hogy be egységes belső piac és uniós termékké válhatsz.
Oké, innen folytatjuk a Huxit a témánk, ebben az adásban maradjatok velünk.